Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Megdöbbentő ezt nekünk kimondani, hogy elfogadjuk a te szövetségedet. Milyen más útunk van nekünk, Urunk, mint hogy abban a szövetségben élni és megmaradni, amit te ajánlottál föl a mi számunkra. Milyen méltatlan az, hogy egyáltalán kérdés, hogy elfogadjuk-e azt, amit te szeretetből és kegyelemből ajándékozol nekünk. Hálát adunk ezért a szövetségért, és kérünk, hogy ma is erősíts meg bennünket ebben. És köszönjük a házassági szövetséget. Hálát adunk, hogy olyan nagy méltóságot adtál a mi emberi közösségünknek, hogy ebben is látható lehet a veled való szövetség. Kérünk téged azért, hogy azt is erősítsd meg. Köszönjük, hogy a mai napot erre rendelted. Ünnepnapon lehetünk együtt, amikor megvendégelsz bennünket a szövetségesi asztalnál. Kérünk téged azért, hogy készítsd erre a szívünket, és az, hogy tovább járhassunk abban, amire te elindítottál minket. Amen. Az Ézsaiás könyvéből olvasom Isten igéjét, Ézsaiás könyve 45. részének a 22-től kezdődő verseit. Most nincsen kivetítés, úgyhogy akinél van Biblia, az bátran megy elő és kövesse. Ézsaiás próféta könyvének 45. részének a 22-től 25. verséig. Így szól Isten Ézsaiás próféta által. Rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok. Mert én vagyok az Isten, nincsen más. Magamra tettem esküt, igazság jött ki számon, szavam megmásíthatatlan. Előttem hajlik meg minden térd, rám esküszik minden nyelv. És ezt mondják rólam, csak az Úrnál van igazság és erő. Megszégyenülve mennek hozzá mind, akik szembeszálltak vele. Az Úr által boldogul, vele dicsekszik Izrael minden utóda. A házassági eskü utolsó mondata van még hátra. Isten engem úgy segítsen. A megfogalmazás régies, és nem is biztos, hogy mindig jól értjük, de fontos helyesen értenünk. Sokszor úgy találkozhatunk vele, újabb fordítása a házassági eskünknek úgy mondja, hogy ehhez Isten segítségét kérem, ami érthetőbb, de az üzenet még több ennél, hogy ehhez Isten segítségét kérem. A magyar nyelv szépsége abban is megmutatkozik, hogy időnként apró szórendi változtatásokkal nagyon finom üzeneteket tudunk hozzáadni. Talán jobb lenne úgy fordítani, vagy úgy mondani, nem is fordítani, hát ez nyilván egy magyar szövegnek az modernizált változata, nem úgy, hogy ehhez Isten segítségét kérem, hanem hogy ehhez kérem Isten segítségét. Ehhez kérem Isten segítségét. Mert megértettem, hogy ez az ő akarata, ez mindennek az alapja, hogy megértettem, hogy ez az ő akarata. Én az ő akaratát szeretném követni, azt szeretném, hogy teljesüljön az életemben mindenestül, semmi más, és ennek a véghezvitelét, az ő akaratának a véghezvitelét várom tőle. Nem arról van szó, hogy megfogalmazom az igényeimet, a kívánságaimat, és aztán azt mondom, hogy ehhez Isten segítségét kérem, hanem elmondom, hogy mi az, amit megértettem Isten akaratából, ami meggyőződésemmé vált, hogy ő neki kedves, ő neki örömére van, és az ő dicsőségét szolgálja, és ehhez kérem Isten segítségét. Ennek a mondatnak a gazdagságából ma Ézsaiás proféciája hadd adjon nekünk valamit. Isten népe bálványimádó környezetben élte a mindennapjait. Bálványimádó környezetben, amely sokkal látványosabb volt abban az időben, de amely ugyanilyen valóságos ma is. És nagy kísértés, hogy mi is tisztelni kezdjük a világ mai válványait. Talán óvatosabban, talán tudatosabban kimondva, hogy csak egy-egy területét uralják az életünknek, de mégis bennük bízva, meg őket félve. Mi határozza meg az életünket? A szent üzemanyagár. A dicsőséges infláció. A mindenható piac. És lehetne folytatni a sort. Kit hívunk segítségül? A tönkrement autónkhoz az autószerelőt, a kiukat fogunkhoz a fogorvost, a neveletlen gyermekünkhez a pedagógust. Aztán utána ő rajtuk bosszankodunk, hogy nem tudják megcsinálni úgy az autónkat, a fogunkat, vagy éppen helyre pofozni a gyermekünket, ahogyan jó lenne elképzeléseink szerint. Kivel terlekedünk, amikor nem sikerül az, amit elvártunk? Esetleg az, amit ígértek is nekünk. A politikusokkal, a kormánnyal, a főnökünkkel, a szomszédunkkal, a házastársunkkal. Mindezeket kivesszük Isten fennhatósága alól, ezekre megvannak a magunk is istenei. Megvannak a bálványaink. És ezektől a bálványainktól várunk segítséget, és ezeket a bálványainkat tesszük felelőssé, amikor nem adják meg, amit vágytunk. Mindezek a bálványimádásnak a tünetei. De vegyük komolyan ezeket a tüneteket. Mert arról beszélnek, hogy a szívünk nem olyan, amilyennek lennie kéne, teljesen, osztatlanul, mindenestül az Úré. Valóban a fájó foggal, a elromlott autóval, és még a neveletlen gyermekkel is lehet először Istenhez menni, aztán ő tovább vezet bennünket oda, ahova akar, nem azt akarom mondani, de menjünk el fogorvoshoz, csak imádkozzunk, félre ne értsük azt, amit mondok. De ne a fogorvostól várjuk a segítséget, bocsánat, az a helyzet, hogy én már éltem át azt, hogy elküldtek a legjobb gyökérspecialistához, aki beletört a eszközét a gyökérbe, a fogam gyökerébe. Úgyhogy óvatos vagyok azzal, hogy a fogorvosokat mindenfelé emeljem. Azt mondja Isten ebben az ige szakaszban, rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincsen más. Én vagyok az Isten, nincsen más. Legyen szó bármiről, ami érinti az életünket, ami érinti a családunkat, ami érinti a házasságunkat, a mindennapjainkat, a beszélgetéseinket, a félelmeinket, a vágyainkat, az örömeinket, a múltunkat, a jelenünket, a jövőnket, nincs más. Én vagyok az Isten, nincs más. És aki nem előtte hódol, aki nem az ő kezébe teszi le mindezt, az el fogja veszíteni, el fogja vesztegetni az életét, a családját, a házasságát, a mindennapjait, az idejét, azokat a beszélgetéseket, amiket folytat, a félelmeit, a vágyait, az örömeit, el fogja vesztegetni a múltját, a jelenét és a jövőjét egyaránt. El lehet menni Szajolból úgy, hogy kaptál néhány nagyszerű inspirációt. Ezt fogom tenni. Vagy még jobban hangzik, hogy ezt fogjuk tenni együtt. Ezután ezt fogjuk tenni. Többet beszélgetünk, a napi rendünkben szánunk rá külön időt, gyakrabban járunk páros körre, vagy hogy a kis csoportunkban elhangzott, még ilyen technikák is vannak. Nemrégen ugye Jennifer Lopez és Ben Affleck, amikor házasságot kötött, a házassági szerződésükbe beleírták, hogy legalább hetente négyszer szerelmeskednek. Lehet sok mindent mondani, hogy milyen technikák vannak abban, hogy megerősítsék a kapcsolatunkat, de mind haszontalan. ha ezektől várunk segítséget. Nincs más. Isten az egyedüli, aki szabadítani tud. És olyan jó mellé tenni azt, hogy Isten szabadítani akar. Nem csak tud, akar is szabadítani. Nem azért, mert ez a te vágyad, nem azért, mert ez a te jóhajotok is. Még akkor is, hogyha olyan kegyelmes, hogy szent lelkével belénk is oltja a vágyat. Megadja, hogy mi is kérjük azt, amit ő meg akar tenni az életünkben. De az imádságunk alapvetően nem a mi igénylistánkat jelenti. Hogy elmondom, hogy ezt meg ezt meg ezt várom tőled. És milyen jó, hogy nem csak ennyi a mi imádságunk. Az imádság, a magyar nyelv olyan szépen kifejezi, az imádásunk része. Amikor imádjuk, tiszteljük, magasztaljuk, dicsérjük őt. Felismertük az ő akaratát, és elkötelezzük magunkat mellette. Olyan különös mondatok azok, amik néhány sorral korábban elhangzanak itt Ézsaiás könyve 45. részében, amikor azt mondja Ézsaiás próféta, 14. vers így kezdődik, ezt mondja az Úr, Egyiptom szerzeménye, Etiópia nyeresége, és a szebeáiak, e nagy termetű férfiak, hozzád mennek, fieid lesznek, utánad mennek, megbilincselve vonulnak. Különös kép ez. A félelmetes pogány népek, amelyektől annyit rettegtek Isten népének a tagjai, az egyiptomiak, az etiópok, a szebáiak, ezek a félelmetes pogány népek menetelnek Izrael felé. De nem azért, hogy prédává tegyék, hogy megostromolják, hogy lerombolják, mint oly sokszor a félelmetes pogány népek korábban, hanem azért, mert menniük kell, megbilincselve vonulnak. De miért? Ézsaiás folytatja, feléd fordulva leborulnak, feléd fordulva imádkoznak, csak nálad van Isten. Nincsen máshol, nincsen más Isten. Bizony te rejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene szabadító. A mindenség ura elrejtőzik az emberi szemek elől, de megjelenik. Megjelenik ott, ahol az ő népe van. És ezek a félelmetes népek, ezek egyszer csak meglátják, mert Isten felragyogtatja előttük az ő dicsőségét, az ő népének a közösségében. Isten terve az, hogy azok, akik körülvesznek minket ebben a világban, akik nem ismerik őt, akik a rejtőzködő Istent sejtik csak valahol, egyszer csak észrevegyék azok között, akik őhozzá tartoznak. Éppen ezért Isten azt akarja, hogy sikeres életünk legyen. Sikeres életünk legyen, de nem abban, hogy három autó áll a medencés házunk előtt, amelyre helikopterrel térünk vissza a Karibi-szigetekről. Nem ez Istennek az elgondolása a sikerről. Ezek mulandó és haszontalan sikerek. Sokkal sikeresebbet gondolt el. Olyat, amelyben láthatóvá válik az ő szeretete. Erre adta a házasságunkat. Meg erre adta a gyermekeinket. Amelyben láthatóvá válik az ő bölcsessége. Amelyben az ő szentsége is fölismerhető. És az ő öröme, és az ő békessége. Ha rátok néznek, akkor láthatják Istent. Olyan sikeres életet akar adni, amelyből messzire ragyog az ő jelenléte. Hogy azok a félelmetesnek tűnő pogány népek is, amikor ránk néznek, amikor rátok néznek, akkor ezt az Istent lássák meg. Ez a célja a házasságoddal is. Hajlamosak vagyunk úgy gondolni a mennyei atyára, én mindenképpen, nekem ezek ilyen sötét emlékek, mint a torna tanárra, aki az iskolakör utolsó méterein áll a stopperrel, kicsit kár örömmel, hogy hát ez bizony nem lesz meg még kettesse talán. már az arcán látod, hogy mekkora lúzer vagy. Sajnos sokszor így gondolunk Istenre is. És nem úgy, mint arra az edzőre, aki együtt izgul azzal, aki készül a versenyre, aki minden tudását beleadja, és minden bátorítását beleadja, aki mindent odaad. És milyen gyarló ez a kép, mert az edző nem tud győzni a tanítványában. Isten győzelmet akar, és győzelmet fog aratni azokban, akik őhozzá tartoznak. Isten arra választott ki minket, hogy az életünk gyümölcseiben megmutassa a világnak, hogy ki ő, és hogy mire képes. Hogy mire képes a bűnnel szemben, hogy mire képes a fájdalommal szemben, hogy mire képes a szenvedéssel szemben. Hogy mire képes a mi tanástalanságainkkal szemben, hogy mire képes a mi tehetetlenkedéseinkkel szemben. Ő döntött úgy, hogy a házasságodat is eszközévé teszi az ő dicsőségének. Hogy azok a népek, azok a pogány népek, azok a félelmetes népek, amelyektől talán olyan könnyen rettegni kezdenénk, azok a népek elinduljanak ő felé. Isten engem úgy segítsen. Ez a csodálatos pálya, amelyre elhívást kaptam tőle, hát legyen meg az ő akarata. Hogy az ő dicsősége megvalósul, az nem kérdés, az egy pillanatig nem kérdés. Ennek garanciája az eskü. De ne értsük félre, ha Ézsaiás szövegét megnézzük, az első esküt nem mi tesszük. Nem a mi eskünk az, ami a garancia. Isten azt mondja ebben a szakaszban, magamra tettem esküt, igazság jött ki számon, szavam megmásíthatatlan. Az az Isten, aki előtte kijelentette, hogy nincs más rajta kívül, azt mondja, hogy magamra tettem esküt. Elhatározta, kijelentette, esküjével megpecsételte, és ez azt is jelenti, mert ő nem mond olyat, amit ne tenne meg, hogy véghez viszi. Ahogyan véghez vitte mindazt, amit valaha megígért, ezt is véghez viszi az ő népének az életében. És ez az isteni eskü aztán, ami megszólal a mi szánkban is, mert így folytatódik, olvasom újra a 23. vers elejétől, magamra tettem esküt, igazság jött ki számon, szavam megmásíthatatlan, előttem hajlik meg minden térd, rám esküszik minden nyelv, és ezt mondják rólam, csak az Úrnál van igazság és erő. Isten esküje az, ami visszhangzik a mi szavainkban. Isten esküje az, ami a mi szánkat is betöltheti. Három rövid gondolat zárásképpen, és tényleg csak röviden próbálok erre a három gondolatra utalni. Istennek ez az ígérete, amire esküd is tett, nem egyenként szól mi rólunk. Individualista világban élünk, ahol mindig egyes szám első személyre szeretjük lefordítani azt is, amit Isten előzőleg többes szám második személyben mondott nekünk. Mindig én magamra gondolok, és láttuk, hogy az eskü elején éppen azért mondjuk ki, hogy én, hogy aztán létrejöhessen az a mi, amelynek részesei leszünk. És akkor, amikor kimondjuk azt, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor ezzel is nem csak én nyerek egy új életet, hanem egy új életet nyer az Isten országa, az Isten népe, amelybe betagozódom, amelynek része leszek. Ézsaiás próféta, ugyanúgy, hogy a Biblia többi része nem individualista. A házassággondozó hétnek, ahogyan tegnap beszélgettünk erről, valódi ajándék az, hogy a helyünkre kerülünk, hogy a helyünkön vagyunk. Hogy Isten szeretete ölel át bennünket, hogy Isten népe vesz körül minket. De vajon évente egy hétre adja ezt nekünk az Isten? Nem. A Biblia szerint nagyon egyértelmű, hogy ez az alapvető kontextusa az ő bennünk végzett munkájának. Így végzi a munkáját. Mi bennünk, hogy az ő népének a tagjai vagyunk. Gondolj bele, ha egy növényt évente egy hétre egészséges környezetbe ültetsz. Aztán az egy hét leteltével átteszed oda, ahol nincsen neki elég vize, ahol hiányzik a táplálék, ahol napfényt sem eleget kap talán, majd egy év múlva, vagy esetleg három év múlva újra egészséges környezetbe helyezed, talán túlélhet, de nem lesz olyan szép színes virága, nem lesz olyan ízletes gyümölcse neki. A házasság számára nagyon fontos ez a hét. De nem mindegy, hogy mesterséges környezet, amikor kicsit fölpumpáljuk, amikor kicsit hozzáteszünk, hogy úgy nézzen ki, mintha egészen szépen virulna, vagy a természetes közege, amit itt megéltünk. Mert ahogyan többen megfogalmaztuk tegnap este, annak, amit itt kaptunk, nagyon fontos, elválaszthatatlan része volt az a közösség, amelynek részesei lehettünk. És ez így van. Amit Isten adni akar nekünk, ebben a közösségben akarja nekünk adni. És nem csak egy hétre, egy évben, vagy három évben. Egy lelkipásztort megkérdezett egy fiatalasszony, hogy hogyan lehet biztos a férje hűségében. Amerikában volt ez, ahol abban az időben elég sok hír érkezett neves lelki vezetőkről, akik hűtlenné lettek, súlyos erkölcsi bűnökben buktak el. És a lelkipásztor azt mondta ennek az asszonynak, hogy egyrészt látnod kell, hogy egyedül Isten az, akiben biztos lehetsz. Egyedül Isten hűsége az, amiben biztos lehetsz. Az emberi hűségben soha nem lehetsz biztos. De Isten hűségében bízhatsz. Hogyha Isten rendje szerint éltek, akkor Isten gondotokat viseli, és őrizni és megtartani akar benneteket. És Isten rendje emelte ki többek között ez a lelkipásztor, hogy olyan környezetben vagytok mind a ketten, ahol Isten gyermekei vesznek körül titeket. Hogy olyan férfiak között van a férjed, akik maguk is erősítik őt az Istentől való jóban, akikkel együtt keresi az Isten akaratát, és akik előtt együtt van egy olyan bizalmi légkör, hogy elmondhatja mindazt, ami akár kísértést jelent a számára. Olyan gyülekezeti kör, amelyben személyes, mély kapcsolatban erősíteni lehet egymást a jóban. Valóban a hűségünk záloga. Isten akarata szerint az, hogy nem magunk akarjunk megküzdeni egyedül a kísértéssel, hanem abban a közösségben éljünk, amelyikben az ördög erejét veszíti. A testvérek szeretete, a testvérek támogatása által. És tudjuk, mert el szokott hangozni, van itt öt gondnokunk, akik rendszeresen el szokták mondani a gyülekezet előtt, hogy van a gyülekezetben férfikör, de jó lenne, ha azok a férfiak, akik itt vagyunk, beiktatnánk rendszeresen a hónapunkba azt, hogy ott vagyunk a férfikör közösségében, hogy van női kör, hogy van babamama kör, hogy vannak páros köreink és vannak házi csoportjaink. Nem úgy megy a gazdag és örömteli és gyümölcsöző házasság, hogy évente egyszer kicsit foglalkozunk vele, aztán reménység szerint nem fog elszabadni. A gyülekezet közösségében Isten tovább akarja erősíteni a közösségünket. Nem szajol az a hely, ahol Isten gazdagítani tud bennünket. Az ő népe, az a közeg, az a környezet, amelyben erőre kaphatunk. Az ő népe, az a környezet, az a közeg, ahol gyógyulhatunk. Az ő népe az a környezet, az a közeg, ahol gyümölcsöt teremhetünk. Aztán a másik, amire indítson bennünket Ézsaiás próféta szava, és ami tulajdonképpen az egyszerű mondat is, ami az utolsó mondata az eskü szövegének, Isten engem úgy segítsen, az imádság. Az imádság, amikor segítségül hívjuk azt, aki egyedüli segítőnk nekünk. Hiszen láttuk tegnap, hogy a segítőtársunkban is ez a segítő, aki megjelenik, ő az, aki rajta keresztül munkálkodik. Szememet a hegyekre emelem, honnan jön segítségem, kérdezi a zsoltáros. És aztán megvallja, és megvallja, aztán később többes szám első személyben is a zsoltáros, néhány zsoltárral később. Segítségem, segítségünk az Úrtól van, aki a mennyet és a földet alkotta, aki mindenek felett uralkodik. Az imádság annak a megvallása, hogy nem én fogom megoldani, hogy nem én fogok győzedelmeskedni, hogy én ehhez kevés vagyok. Ahogy a néhány fejezettel korábban Ézsaiás próféta hirdeti, minden test csak fű, és minden szépsége, mint a mezei virágé, elszárad a fű, elhervad a virág, ha ráfúj az Úr szele. Bizony csak fű a nép. Te is csak ilyen vagy, mint azon a száraz, közel-keleti tájon, az a fű, ami reggel a harmad hatására kidugta a fejét, hogy aztán a forróságban elhervadjon. Elszárad a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad. És néhány fejezettel később, ugyancsak Ézsaiás próféta azt mondja, hogy ez az ige viszont olyan, mint az eső meg a hó, amely nem tér vissza dolga végezetlenül az égbe, hanem megtermi a gyümölcsét, virágzóvá, szépségessé, gazdaggá teszi azt a tájat, ahol ez az ige szól. A mi lehetőségünk az, hogy kérjük Istentől, hogy szóljon bele az életünkbe, hogy ő legyen az, aki életet ad oda, ahol nélküle csak halál van. Az imádság tulajdonképpen azt jelenti, hogy félreállok. Ott vannak velem szemben azok a félelmek, amelyek folytogatnak, azok a sebek, amelyek lüktetnek nap mint nap, azok a bűnök, amelyeket leleplezett az Isten igéje, és nem tudok mit kezdeni ezekkel a sárkányokkal. De nem is kell. Nekem elég félreállni, és azt mondani, Uram, te tudsz győztes lenni, mert egyedül te vagy Isten, senki más. És átengedni a győzelmet annak, aki győzelmet fog aratni. Mert ő neki van hatalma győzelmet aratni, és mert ő a te életedben is győzelmet akar aratni. Borulj oda elé, kérd el tőle, amit elkészített nektek is. Boruljatok oda elé együtt. És boruljunk oda elé együtt, egymásért imádkozva. Legyen olyan közösségünk, amelyben tudja a testvérünk. Legalább egy másik házaspár a gyülekezetből tudja azt, hogy mi az, amivel harcolunk. És kérjük együtt, kérjük Istentől, hogy győzd le te a sárkányokat, a félelmeim sárkányait, a sebeim sárkányait, a bűneim sárkányait. Győzd le te, mert az én erőm kicsi, a sárkány erős nagyon, te tudsz és akarsz segíteni. Hát segíts bajomon. És még egy harmadik gondolat, és most mozgassuk meg kicsit a Biblia ismeretünket, hiszem, hogy föl fogjuk ismerni, talán lehet, hogy már föl is tűnt. Azt mondja Isten, amikor erről az esküjéről szól, előttem hajlik meg minden térd, rám esküszik minden nyelv. Mi jut eszünk be a Bibliából erről a mondatról? Előttem hajlik meg minden térd, rám esküszik minden nyelv. A Krisztus himnusz Pál apostol Filippi levelében, a Filippi levél második részében amely Jézus Krisztus csodálatos győzelmét hirdeti. És de nagy dolog Jézus Krisztusnak a győzelmét meglátni, már az Ószövetségben, ahogyan a próféta beszél róla. Arról a Krisztusról, aki értünk volt engedelmes. Arról a Krisztusról beszél, aki hűségesen cselekedte mindazt, amit az Atya rábízott. Aki bár Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt, megalázta magát, és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Engedelmes volt helyettünk, és engedelmes volt értünk, és odaadta az életét, hogy nekünk ne kelljen belehalnunk a bűneinkbe. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére mindentért meghajoljon. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr. Előttem hajlik meg minden térd, mondja az Atya, rám esküszik minden nyelv. De Jézus Krisztusnak megadta ezt a dicsőséget, Jézus Krisztust megajándékozta ezzel, hogy előtte meghajlik minden tért, és ő rá esküszik, róla tesz vallást minden nyelv. Pál apostol olyan fura módon idézi ezt az Ézsaiás ígét, ahogyan az új szövetség gyakran idézni szokott az Ószövetségből, Jézus Krisztusra mutat. Mert Jézus eljött, és elhozta azt az időt, amiről Ézsaiás beszélt. Ez nem egy távoli reménység, amiről szó van itt. Nem arról, hogy majd egyszer, ki tudja mikor. Nem távoli reménység, hanem a jelen valósága, amiről a próféta akkor beszélt, és amit mi Jézus Krisztusban megtapasztalhatunk. A kérdés csak az, hogy részese vagyunk-e ennek. Azt mondja ebben a szakaszban Ézsaiás, hogy megszégyenülve mennek hozzá mind, akik szembe szálltak vele. Azok is meg fogják vallani, hogy övé a dicsőség, az Atya Isten dicsősége. Szégyenkezve ők is meg fogják vallani. De Ézsaiás tovább megy, és azt mondja, az Úr által boldogul, vele dicsekszik Izrael minden utóda. Te örömmel dicsekedhetsz az ő igazságával, az ő szabadításával, az ő győzelmével. Előttünk van az Úr asztalán a bor és a kenyér. Jézus Krisztus győzelmére emlékeztetnek bennünket. Arra a győzelemre, amely végbe ment ott a Golgotán. Arra a győzelemre, amely most újjáformálja az életünket, a házasságunkat, minden dolgunkat. Ha az ő népéhez tartozol, tiéd is ez a győzelem, és senki el nem veheti tőled. Isten akarata az, hogy látható legyen rajtunk és rajtatok is az ő dicsősége. Mondjuk hát ki alázattal, ehhez kérem Isten dicsőségét, Isten engem úgy segítsen. Amen.